megjelennek pótlólagos igények, erőforrás igények, hát egyfajta zsarolásos pozíció alakul ki. A vállalat elkezdi bizonyítani, hogy amennyiben nem kapjuk meg a kiegészítő forrásokat, nem tudjuk befejezni időre a beruházást, nem lesz megfelelő szintű a termelés, nem tudja az állam a remélt hasznot ebből a beruházásból megszerezni, tehát nem fordul termőre idejében a beruházás. Egyfajta beruházási elköteleződés jelenik meg az állam szintjén, és ennek az összegződött mértéke túllépi azt az összeget, amivel eredetileg számoltak a nagyon racionálisan gondolt tervgazdaság keretében. Tehát itt egy kényszerhelyzet jön létre, az állam fut a pénze után, a tervhivatali számítások kevesebb forrást jelenítettek meg, a pótlólagos források megjelenése következtében az állam kénytelen szelektálni a megindult beruházások között a leggyorsabban hadrendbe állítható, vagy valamilyen stratégiai ok miatt nagyon fontos beruházások befejezéséhez megadják a pénzt, más beruházásokat menet közben leállítanak, és pótlólagos új beruházási igényeket meg egyáltalán nem fogadnak el. Tehát beruházási stop alakul ki, ha úgy tetszik. És ez a fajta szociológiai alaphelyzet, tehát hogy elkülönült terv számításokkal dolgozó központi döntéshozók és vállalati döntéshozók összjátékából alakul ki a beruházási folyamatok dinamikája, és ez tulajdonképpen hát majdnem annak analógiájára értelmezhető, ahogyan a kapitalista társadalomban jelennek meg a periodikus válságok. Másik dolog az, hogy az államszocializmus idején a gazdasági folyamatok ciklikussága nem képződik le általában olyan drasztikusan az egyes polgárok életén, hogy az munkanélküliséghez vezessen. Gyakori az, hogy életszínvonal visszafogása és drámai életszínvonal visszafogása kerül sor, de az európai típusa az államszocialista gazdálkodásnak a munkanélküliséget elfette kapun belüli munkanélküliség formájában létezett ez a jelenség, ami össztársadalmi szinten lehet, hogy sokkal veszélyesebb, de az egyén szempontjából, bizonyos szempontból mindig jobb állapot, mint kapun kívül munkanélkülinek lenni. No, tehát itt megjelent a tőkés társadalom ciklikus jellegével kapcsolatos gondolkodás, aztán erre kicsit válaszolva néhány évtized késéssel az államszocializmus ciklikus jelenségei diagnosztizáló elemzések is megszülettek. Nagyon fontos az, hogy a centrumországok, erősen iparosodott országok esetében a válságmegelőzés nagyon fontos prioritássá vált a 30-as évek nagy világgazdasági válságát követően, tehát a stabilizációs stratégiák fogalmazódnak meg, annak elkerülése érdekében, hogy olyan tömeges nyomort hozó visszaesések jellemezzék a tőkés gazdálkodás, mint amilyen a 29-ben elindult gazdasági válság nyomán alakult ki, amely gazdasági mélypont tulajdonképpen a nyugati polgári demokráciákra nézve is veszélyes fejlemény hozott, hiszen a náci Németország létrejötte, és a polgári demokráciát felszámoló fasizmus melegágya volt az a helyzet, amikor is hát tömeges munkanélküliség jellemezte a 30-as évek elején Németországot. Tehát egy ilyen részben gazdasági anomáliák, részben politikai veszélyek diagnosztizálása nyomán a második világháború követően mind több fejlett országban jelentek meg az anticiklikus szabályozásra irányuló törekvések, tehát olyan gazdaságstabilizáló intézkedések, amelyek révén a különböző gazdasági ágazatok közötti és ágazatokon belüli újratermelési zavarokat mérsékelni, ellensúlyozni lehet. Tehát ugye ide kapcsolódik a közmunkák, állami közmunkák beindítása, autópálya, erőműprogramok beindítása, ami a munkanélküliség felszippantását megkönnyítő áldásos hatásokkal rendelkezik, másfelől pedig a jóléti kapitalizmus köve intézmény rendszerének kiépítése, amiben nem csupán a szociális biztonságot növelő intézkedések tartoznak, tehát a munkanélküli segélyek rendszerének intézményesítése, a nyugdíjasztatási rendszerek, nyugdíjbiztosítási rendszerek kidolgozása, hanem egyúttal bizonyos fajta gazdaság stabilizáló állami szabályozó tevékenység, oktatástervezés, a vállalati folyamatok bizonyos állami befolyásolása, állami árpolitikák és egyéb fajta politikák érvényesítése. Lényeg az, hogy itt a gazdaság már egyre kevésbé egy automatizmusként produkálja a válságot, hanem a gazdasági szereplők mellett fontos szereplővé válik az állam, és új kontextusban tulajdonképpen a válságok bizonyos fokig legitimációs problémákat is felvetnek, legitimációs szükségleteket termelnek. Ez a Habermasi diagnózisnak a lényege, ugye az előbb említettem ezt a kis cikkét Habermasnak, annak a vége arra fut ki, hogy a késő kapitalizmus körülményei közepette az állami beavatkozások egyre intenzívebbé válása kapcsán nyilvános viták bontakoznak ki az egyes szférákban érvényesülő közpolitikákkal kapcsolatban, és tulajdonképpen a modern államban már nem csupán az anyagi újratermelés dimenziói fontosak, tehát bérkérdések, a bérek alakulása, a minimálbér alakulása, a munkanélküliség aránya nem csupán ezt képezi tárgyalások, egyezkedések tárgyát, hanem az is, hogy az egyes konkrét szférákban milyen közpolitikákat érvényesítenek. Tehát itt tulajdonképpen az egyes alszektorok fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatos dilemmákkal szembesül a társadalom, válság folyamatok apropójából is. És akkor itt át lehet gyorsan evezni egy Bourdieu jelentéshez, illetve a politikai mozgósítások témájához is részben. Ezekben 84-ben jelentette meg úgy Homo Academicus című akadémiai ember, vagyis a tudományos és felsőoktatás szférájában létező ember típusra vonatkozó elemzését, ami hát részben egy szociológiai elemzés a Tanzi Egyetemi mezőben jelenlévők egymással ilyen-olyan harcokat folytató kutatók, oktatók társadalmának, de ez a könyv egyúttal magában foglal egy olyan elemzést is, amelyik az 1968-as diáklázadások és ezzel részben összekapcsolódó munkás megmozdulások dinamikáját próbálja megragadni. És ez az elemzés tulajdonképpen azért érdekes, mert ugye 68 májusa az egy olyan sajátos helyzetet hoz létre, hogy a francia állam stabilitása megkérdőjeleződik. Néhány napra eltűnik az államfő De Gaulle, kiderült Németországban a kockélő francia csapatok tábornokaival tanácskozott egy esetleges beavatkozásról. Kérdésessé válik azt, hogy tovább-e éle az adott politikai rezsim. Annak következtében, hogy egyfelől diáklázadások nyomán marikázok lepik el a latin negyedet, másfelől pedig a nagy kritikai és sztrájk potenciál képviselő francia szakszervezetek országos sztrájkot hirdetnek, leáll a termelőegységek jelentős része, nem szedik össze a szemetet, hát szinte megbénul az egész ország működése néhány pillanat alatt, idézőjelben néhány nap alatt. Nos, ez a válság egy olyan sajátos helyzet, ami értelmezést kíván, és úgy ő azt mondja, hogy tulajdonképpen azt érdekes megfigyelni, hogy különböző szférákban jelentkező különböző problémák, újratermelési problémák, stabilizálás problémák, vagy bérkövetelések összegződnek. Tehát, hogy nincsen szoros kapcsolata diáklázadás és a béremelés követelő rönógyár dolgozó sztrájkharca között, a felsőoktatásnak megvan a saját elkülönült élete, mondhatnánk, de saját ágazati története. Hát egy sajátos ágazati dinamika jellemzi ezt a szférát, ahol ugye a 60-as évek elején látványosan felfutott diáklétszám, most már Magyarországon a 90-es években, nem tudják leültetni a diákokat, tűrhetetlen körülmények között tanulnak a fiatalok, nincsenek könyvtári férőhelyek, nincsenek elég száma a kollégiumi férőhelyek, plusz ehhez jön egy ideológiai adalék is, megjelennek olyan társadalomkritikai eszmék, maoizmus, markúzatlan és más formájban, amelyek összekapcsolnak ezekkel a részszférában kialakult elégedetlenséggel. Tehát a diákok elégedetlenek a tanulás körülményei miatt, a fiatal oktatók elégedetlenek az előmeneteli perspektívák nem biztosított jellege miatt, e két csoport összekapcsolja a harci céljait, és ez a fajta a társadalom egészét bizonyos fokig megkérdőjelező szituáció, tehát ugye egy ilyen barikád harc állapotába kerül az ország, kedvező jelet jelent a munkás szervezetek számára is, hogy bérköveteléseket fogalmazzanak meg. Tehát különböző szférákban más és más problémák jelentkeznek, mindegyikről azt mondják, hogy válság, de más logikát szabályozzák már egy szférák működését, ugyanakkor a politikai mozgósítás révén össze is kapcsolódnak ezek a részszférákban jelentkező válságok. És tömeges mozgósítási folyamatokat válthatnak ki. Nos, tehát itt kiderül az, hogy az egyes szférában jelentkező újratermelési zavarok és egyéb problémák nem automatikusan eredményeznek mozgósítási folyamatot, hanem külön döntések részben szándékos döntések, részben informális egyéni döntések agregációja folytán alakulnak ki monster tömegmozgalmak, amelyek egy adott pillanatban megrendíthetik egy fennálló rendszer stabilitását, és esetenként mondjuk például a kelet-európai országok esetében, a Ceausescu, a bársonyos prágai forradalom esetében pedig egy rezsim teljes bukását és a politikai és egyéb szférák teljes újrateveződését, vagy nagymértékű újrateveződését indíthatják el. No, itt most megállnék ezen a ponton, mert egy külön 10 perc múlva folytatandó alkalommal beszélnék arról, hogy a politikai mozgósítás, társadalmi mozgósítás elemzésére milyen megközelítések születtek. Mobilizációs folyamatokról beszélnék, ami esetenként magában foglalhatja az olyan az egész nemzetállamot megrendítő tömeges mozgósítási állapotokat, amelyek akár egy másik politikai rezsim, másik társadalmi rendszer kialakítását is lehetővé teszik, tehát ugye a társadalmi változás fontos mozdanatán képezik a lázadások, a forradalmi helyzetek, és ezek elemzésére kialakult megközelítések sorát szeretném önöknek fölvillantani, és ez kedvenc stratégiám szokott lenni, hogy így egy ilyen bulgár marxizmusból indulva villantom föl az újabb és újabb megközelítéseket. Itt is kínálkozik egy olyan fajta közkeleti elképzelés, miszerint a leginkább nyomozban lévők, legsúlyosabb helyzetben lévők hajlamosak arra, hogy megkérdőjelezzék a fennálló társadalom kereteit és egy olyan elégedetlenségi mozgalmat indítsanak el, amely itt megrendítheti az uralmon lévő pozícióját, a fennálló intézményrendszert. Most a Dél-keleti politológiai vizsgálódások rámutatnak arra, hogy ez az elképzelés leegyszerűsítő, tehát egy sokkal több tényezős, több elemre figyelő elemzési stratégia látszik kibontakozni, amely nem tagadja azt, hogy az egzisztenciális problémák, a nyomor, az éhezés is vezethet elégedetlenségi mozgalmakhoz, tiltakozási mozgalmakhoz, de nem minden társadalmi mozgalom szülő helyeként jelölhetők meg a legalul lévőknek az elégedetlenségei. Már Tocqueville, francia arisztokrata, aki egyetek közt Amerika Demokratikus Intézmény rendszerű tanulmányozta helyszínen, foglalkozott a francia forradalom elnöki alatti utáni állapotokkal, és ő például egy olyan diagnózist állított ki, miszerint a francia forradalom előtti időszak, nem közvetlenül a forradalom előtti, hanem egy tágabb intervallum, egyfajta viszonylagos fellendüléssel volt jellemezhető, egyfajta társadalmi nyitottsággal, és ez a helyzet növekvő várakozásokat szült, és tulajdonképpen közvetlenül a forradalom előtt egyfajta nemesi reakció jelentkezett, ami megtörte ezeket a várakozásokat, amelyekben nagyon fontos szerepet játszottak a középrétegek, kis tulajdonosok, városi, polgári elemek. Tehát nem feltétlenül a társadalmi hierarchia legalsó stációján elhelyezkedők játszották a legfontosabb szerepet a tömegmozgalmakban, hanem azok a rétegeknek is nagyon fontos szerep jutott, akikben fokozott várakozás alakult ki, amit a folyamatok dinamikája megtört utóbb, és azt szeretném mondani, hogy ez tulajdonképpen megváltoztatva a nyót, bizonyos fokig akár magyarországi folyamatok modellezésére is átvihető. Tehát sajnos még nem született meg egy olyan összefoglaló munka, amely például azt vizsgálná, hogy a Kelet-Európában szinte páratlan, és kipán egy németországi munkás lázadással, 53-as munkás lázadással megelőző forradalmi esemény dinamikája hogyan alakul. Tehát így a részelemek, leírások megvannak, de egy ilyen politikai, szociológiai jellegű összefoglaló mű nem született, de egy ilyen munkában fontos szerepe lehet azoknak az elemeknek, amelyek például a 53-ban Sztálin halála után bekövetkezett politikai fordulat, ugye Nagy Imre előtérbe kerülése, egy a erőltetett kiparosítás logikáját visszafogó, a fogyasztást előtérbe kerülő életszínvonaljavító intézkedésekkel megfűzett politikát eredményezett, és nagyfokú várakozásokat szül, és amihez képes Nagy Imrének a hatalomból való eltávolítása, Rákosi csoport előtérbe kerülése, egyfajta nagyfokú elégedetlenséget válthatott ki. Tehát a mobilizációs folyamatokban hasonló dinamikák Magyarországon is leképezhetők, elemezhetők. Tehát itt már ebből a bevezetőből is kirajzolódik talán, hogy a társadalmi megmozdulások, mozgósítási folyamatok korán sem értelmezhetők automatizmusokként. Fontos szerepe lehet ebben egyéni döntéseknek, és csoportok, szervezetek szintjén meghozott döntéseknek. És hát itt ebből a szempontból írtam föl egy Ted Gore nevű politológus Violent Rebel című könyvének címét, miért is várnak az ember, milyen okok miatt, de azt is lehetne címként adni ennek a könyvnek, hogy when, mikor, hát mikor lázadnak az emberek, és mit tehetnek, esetleg milyen alternatív terei lehetnek a lázadásnak, tehát a probléma megoldás alternatív módozata is figyelmet érdemelne. Tehát ebből a szempontból ugye érdekes lehet a magyarországi társadalmi átalakulás dinamikája, amely ugye egyfelől jellemezhető úgy, hogy a gazdaság egyfajta stagnáló állapotba került a 80-as évektől Magyarországon, és egy nagyon nagy mérvű gazdasági visszaesés következett be a 90-es évek elején, a nemzeti jövedelem drámai 20%-os mérvű csökkenése, a vásárlóerő nagy mérvű csökkenése, tehát sok életszínvonal mutató tekintetében drámai romlás következett be, és megjelent ugye egy előbb már ecsetelt jelenség a munkanélküliség, mint egy újdonság, és pillanatok alatt igen magas szintűre szökött föl a mért. Most a munkanélküliség teljes volumenét természetesen nem kifejező munkanélküliség Magyarországon, ugye 90-es évek elején 13%-os szintű volt körülbelül egyes időszakokban. Tehát az életviszonyok drámai romlása következett be, ennek ellenére nem mondhatjuk azt, hogy egy kollektív mobilizációs folyamat zajlott le Magyarországon. Érdemes megfejteni ennek a mobilizációs folyamatnak a titkát. Miért is nem lépnek föl aktívabban az emberek életszínvonaluk romlása esetén? Ebből a szempontból sokféle dimenziót érdemes figyelembe venni. Egyfelől bizonyos hosszabb távon is érvényesülő társadalmi adottságokat. Például a kelet-európai társadalmaknak egyfajta tekintélyelvű jellegét, az etére mutatkozó folytonosságot, és ehhez képest azokat a speciális pluszokat, amit a 20. század bereti fejlemények hoztak. Tehát először is a szélsőséges nyilas diktatúra Magyarországon, majd pedig az 50-es évek elején diktatórikus állapot, amelynek létrejöttét nagyon átfogó és szép módon elemzi hang és elemért Közép-Kelet-Európai Alternatívák című könyvének van egy olyan fejezete, amelyik a társadalmi demobilizációs folyamatokról szól. Tehát itt azt hiszem nyugati politológusoktól átvéve egyfajta szintetikus fogalmat alkotott arra, hogy hogyan teszik a társadalmat önszerveződésre képtelenné. Hogyan erősödnek fel egy bizonyos időszakban Magyarországon a sokféle formában már korábban is létezett tekintélyelvű struktúrák. Tehát ha mondjuk azokat a viszonyokat nézzük, amiket kivésbírva a puszták népében a cseréd helyzetet, ahol pofozhatja az intéző a cserédet, és egyéb atrocitások is bekövetkezhetnek, ezek a mikroszinten jelentkező atrocitások, autoritér formák felerősödve és a társadalom globális működésében általánosan jellemzővé váltak 45-öt és főleg 48-49-et követően. Tehát a Hankisi diagnózis a társadalom demobilizálásáról többek között olyan elemeket vett számba, mint az önszerveződés lehetetlenné tétele. Tehát azon a címen, hogy reakciósak bizonyos társadalmi szervezetek, egyesületek tömegét tiltják be, gyakorlatilag lehetetlenné válik önálló egyesületek létrehozása. Megszüntetik a helyi hatalom, a helyhatóságok önállóságát, egy tanácsrendet hoznak létre, ami nevében, ugye elben a nép tanácskozó testületeit jelöli, valójában egy fölülről kiépült rendszer, ahol alulról érvényesülő kontrollra nincs lehetőség. Ugyanez a helyzet az agrárszférával, ahol ugye elvben önálló kistermelők kényszerülnek szövetkezni a keretek közé, ami alulról szerveződő demokratikus forma is lehetne, konkrét megvalósulását tekintve viszont egy kényszer jellegű, felülről ellenőrző kontrollált forma. Megszűnnek a társadalmi nyilvánosság autonóm intézményei. Diákkoromban Baján volt ilyen teretgyakorlatunk, ott nagy megrökönyödéssel konstatáltam interjút készítve, hogy ez a 30-40 ezer lélekszámú kisváros a 900-as évek elején 3-4 újságot, napilapot tartott el, a konszolidált államszocializmus körülményei közepette Bács-Kiskun megyének egyetlen újsága, a Petőfi Népek Kecskeméten szerkesztett újságban. Tehát az autonóm szerveződés intézményi rendszereit felszámolják, megszüntetik a Montesquieu-i értelemben bizonyos autonómiára tettek hatalmi ágak önállóságát. Tehát az egész igazságszolgáltatás, ügyészség, bírósági rendszer is közvetlen politikai kontroll alá kerül. Már lehet tudni, hogy Rákosi telefonon utasította, vagy ilyen rádiós rendszerre, mert nem tudom pontosan a Reuter bíróját mondanatról mondanatra, hogy mit értezzen és mit cselekedjen a fel során. Ez egy kicsit karikaturisztikus formában mutatja a dolgok lényegét, de egy nagyon szoros kontroll alá kerül szinte minden, illetve meg minden társadalmi szféra, a művészeteket is beleértve, ahol ízlésbeli, tematizációs előírásokat érvényesítenek. Tehát tulajdonképpen egy totalitárius berendezkedés képe rajzolódik ki a hankisi vételelésekből, amiben a magánélet feletti kontroll, szomszédok általi kontroll, munkahelyi, mindennapos fejtágítók révén, ez a szabadmű fél órák és más ellenőrzési formák révén érvényesülő kontroll is beletartozik. Tehát van egy ilyen előzmény, ha úgy tetszik, a civil társadalom szisztematikus lebontása, lerombolása, felülről ellenőrzött egyesült együttélési formák létrehozása, kiépítése jellemzi azt a közeget, amelyben nem robbant az elégedetlenség. Mi lehet ennek a stabilitásnak az oka? Ugye volt egy ilyen kicsit nacionalista vicca rendszerváltás környékén, hogy mi várható Romániában, és ugye a pesti munkás emberek azt mondták, hogy nem robban a kuliszka, tehát hogy a román ember az nem alkalmas arra, hogy forradalmat írjon ki. Ha összehasonlítjuk az események drámai menetét Magyarországon és Romániában, azt látjuk, hogy ott igenis társadalmi robbanásra, lázadásra, ennek a körülményei sok szempontból vitathatók, de lényeg az, hogy nagyon markáns tömegmegnagyulásokra is sor került, ellentétben Magyarországgal. Mi lehet a magyarországi stabilitás oka? Ezt lehet vizsgálni a politikai szociológiának a társadalmi mozgósításra kitalált fogalmai megközelítései révén. Lehet itt például vizsgálni a lehetőség struktúrákban mutatkozó különbséget. Itt egy listát, ugye ezek a tulajdonképpen sejtelek, készített egy összehasonlító elemzést a magyar és a lengyel társadalomfejlődés különbségeiről, és ennek egyik központi eleme a lehetőség struktúrákban mutatkozó különbség. Tehát így itt részint a társadalom történeti előzmények is figyelmet érdemelne, az, hogy Lengyelországban létezett egy nagyon erősen intézményesült hatalom, ha úgy tetszik, intézményes és szellemi hatalom, a katolikus egyház, amelyik egy ellenállásos tradíciót képviselt összességében, néhány kivételtől eltekintve, mint egy másfél évszázadon keresztül a megosztott politikailag felszabadult Lengyelországot összefogó tényezőként működött, és egyfajta szellemi ellenállási tradíciót közvetített az egyének felé. Magyarországon ez például nem mondható el az egyházakról, tehát ugyan létezett államegyházi hagyomány Magyarországon, de a 45 utáni egyházak nagyon nagy mértékben integrálódtak a rendszerbe, különböző formányos taktikák, stratégiáknak is szerepe volt ebben. Lényeg az, hogy az egyének szintjén az egyházak önképviseltek egy ilyen ellenállási potenciált. Egy másik nagyon jelentős különbség, amit a lengyel szerző, a magyar és a lengyel fejlődés között megállapít, az az, hogy Magyarországon tulajdonképpen előbb az agrárszférában, majd a vállalati szférában is létrejöttek olyan fajta kiegészítő mechanizmusok, amelyek bizonyos fokig az elégedetlenség levezető szelepeinek csatornáinak bizonyítva. Ugye a magyarországi TS szervezésnek két vonulata volt, az egyik a 49 utáni mezőtúr és egyéb település folyamatok, és aztán a 60-as évek elejé második hullám, ami sokkal teljesebb és bizonyos szempontból sokkal sikeresebb volt, annak köszönhetően, hogy egy kompromisszumos formával kísérleteztek, tehát a háztáit engedélyező, megreformált TS mozgalmat indítottak utcára Kádár rét, népi mozgalomhoz is kapcsolódó szociológusok támogatásával, Erdei Ferenc és mások közreműködésével. Ez a megreformált működésmód anyagilag érdekelté tette a gazdákat a kollektív termelésben is bizonyos fokig. Most ez a modell ez reprodukálódott a 80-as években, amikor a gazdasági reprodukciós folyamatokban válsághelyzet állt elő, és már nem nyílt lehetőség a munkabérek növelésére, átvéve a mezőgazdaságban kitalált intézményes megoldás, a háztáji beemelve a vállalati keretek közé végrehozták a BGM-eket, vállalati gazdasági munkaközösségeket, vagyis a háztáji vállalati megfelelőjét, legondolva a melós a 8 órát, és utána még bent marad, és akkor lehetősége van saját bérének növelésére, többet visz haza a pénztárcában, némi önkizsákmányolás árán, de ez a megoldás, ez kielégítőnek bizonyulhat, és tulajdonképpen sok szempontból kevésbé költséges, mint egy szakszervezet szervezés, mint a politikai típusú ellenállás. Tehát ugye a lengyel dolgozók előtt, ugye egyrészt nem volt ott a TSS vita, mert ott a nagy ellenállás miatt nem is jöttek létre a TSS-re, tehát kis parasztok gazdálkodtak, kis birtokon, kis lovasságokat öntöttek. Ezzel ellentétben viszont a nagyvállalati szférában pedig egy nagyüzemi rendszer dominált, ahol ugyanúgy bekövetkeztek olyan válságjelenségek, mint Magyarországon, viszont ott nem jelent meg ez a háztáji típusú vállalati munkaközösségi lehetőség. Tehát mások voltak a lehetőség struktúrák Lengyelországban. Az ellenállási hagyományok, ugye maga a lengyel állam a II. Világháború után részben partizán harcok után szerveződött újjá, és nagy szerepe volt kezdetben még az orosz ellenes ellenállásnak is, tehát sokféle ellenállási tradíció létezett, ami értelmiségiek révén továbbért, és munkás, spontán munkás megmozdulások révén pedig nagyon megerősödött, és létrehozta különböző sztrájkok előzménye után 80-ban a szolidaritás, 70-ben először, és aztán 80-ban a szolidaritás nagyléptékű ellenzéki mozgalmát. Tehát itt a lehetőség struktúrákban alapvető különbség van. Na most ezt a listáféle szembeállítás, az fogalmi szinten is lehet egy kicsit modellezni. Tehát itt ebből a szempontból érdekes lehet Hirschmannnak egy könyve. Albert O. Hirschmann, egy Németországból emigráló kényszerült közgazdász, aki az Egyesült Államokban működött, és Kivonulás, tiltakozás, hűség címmel írt egy ragyogó kis könyvet, amely azért érdekes, mert a elégedetlenségi formák megoldódásának három különböző modelljét, típusát vetíti előnk. Elsősorban a vállalati működéssel szembeni elégedetlenséget példáján. Tehát ugye a vállalatokkal, az évekkel szembeni elégedetlenségnek lehet egy olyan formája, amikor munkavállalóként nem vagyunk elégedetlenek az előmenetelünkkel, a bérünkkel, a munkafeltételekkel, vagy fogyasztóként nem tetszik az a csoki, amit előállít az X csokoládégyár, és akkor ilyen problémák vannak a vállalattal. Mit lehet tenni? Ismer azt, hogy egy háromféle megoldás áll előttünk. Az egyik a hűség. És ez az elemzés ez azért jó, mert ez tulajdonképpen akár a személyes szféránkra is érvényesíthető, de érvényesíthető a nagy politikai egységekkel kapcsolatban is, meg a vállalati szinten. Tehát a társadalomfelregedés különböző szintjén használható elemzési kategória, és az egyik a hűség, amikor azt várjuk, hogy az a partner, az az intézmény, az a cég, az az ország, amely a konfliktuson állunk, az majd megváltoztatja a működés módját. Kivárunk, bízunk abban, hogy esetleg terényen előálló panaszaink hatására partnerünk, házastársunk megváltoztatja magatartását, jobban odafigyel erre arra. Tehát kivárunk. Ugyanezt lehet csinálni a vállalattal kapcsolatban is, ugyanezt lehet csinálni egy országgal kapcsolatban is. A másik a tiltakozás. Ez is egy lehetséges opció. Ezzel az a baj, idézőjelben, hogy sokkal költségesebb. És akkor itt érdemes a költségszámítások dimenzióját beemelni az elemzésbe, ami kedvenc témája a racionális cselekvés elméletével. Tehát itt van egy olyan vonulat a pszichológiai vizsgálódásoknak, amely az egyéneket és esetenként a szervezeteket is költségeket, hatékonyságot mérlegelő, racionálisan kalkuláló homo economicusként jeleníti meg. Tehát egy ilyen gazdasági számítások jegyében tevékenykedő embermodell, és hát azt lehet mondani, hogy a tiltakozás az bizony elég költséges. Az ember ideges, amikor hangosan balhézzük a barátjával, vagy a feleségével, vagy a munkahelyi főnökével, szankcióktól tarthat, főkolomposként kitehetik a szűrét a vállalattól, ha nem tetszik a politikai rendszer és pamfletteket ír, akkor börtönbe csukhatják. Tehát ez egy nagyon kellemetlen, költséges pozíció a tiltakozás, nem mindenki vállalja föl. Itt nagyon fontos lehet a szocializációs dimenzió. Tehát, hogy kik hogyan szocializálnak konfliktusos, nehéz helyzetekkel kapcsolatban. Van, akiket külön tanítanak meg. Márkus Istvánnak, kiváló magyar szociográfusnak van egy olyan megközelítése, amiben az utóparasztságról beszél, azt mondja, hogy tulajdonképpen az államszocializmus sikeresebb évtizedei részben arra vezethető vissza, hogy nagyon fontos szerepet játszott egy olyan paraszti réteg a magyar fejlődésben, amelyik hozzá volt szokva a nehéz körülmények elviseléséhez, a tűréshez, és ezek az emberek áldozatai révén gyarapodott az országa az 50-es, 60-as évektől kezdve. Tehát van egy ilyenfajta modell, ha úgy tetszik, a szocializációnak egy olyan modellje, amikor a családi közeg, a szűke társadalmi környezet arra tanítja az embereket, hogy jobb nem szólni, nem fáj fejem. Ez is van a mondás. Beszéltem, nem fáj fejem. Bölcsesség is fele nem kódolva az emberek életébe. Ezzel szemben a tiltakozás a költséges szankciókkal járhat, feszültséggel, többlet munkával. És akkor itt érdemes említeni azt, hogy a maga a politikai munka is értelmezhető munkaként. Tehát az, hogy ha valamilyen politikai érdeket, cél, törekvést érvényesíteni akarunk, ahhoz tetemes munkapárosokat, figyelemfelkeltő akciókat kell szervezni, aláírást kell gyűjteni, végig kell kopogni az összes lakótársat a házcsömbben, az utcán belül, röplapokat kell nyomtatni, plakátokat ki, akkor mi tárgyalni, mi nyilvános színe előtt beszédeket mondani, a feszültség szintet tud létre az emberben, és a többi, és a többi. Tehát a politikai tevékenység önmagában is egyfajta nagyon költséges dolog. Most a hűsmenő elemzés abban a pontban már igazán érdekes, amikor elmeri a kivonulás dimenzióját. Tehát azt mondja, hogy nagyon sok az olyan élethelyzet, amikor a tűrés, vagyis a hűség, a tiltakozás mellett fennáll a kilépés opciója is. Tehát, hogy lépünk? Elválunk, munkahelyet változtatunk, emigrálunk. Tehát a mi szempontunkból nem jól működő intézmény, mert szemben nem vállaljuk fel a konfliktus, hanem egy alternatív intézménnyel próbálkozunk. az előbb említett
példában például a vállalati gazdasági munkaközösség egyfajta sajátos kivonulási lehetőségként is értelmezhető.
Nem kell fölvállalni a vállalati főnököknek a való konfliktust,
hanem éppen kizsákmányoljuk magunkat, és többet viszünk haza a pénztárcánkba, mint megoldás. Hát ez is vál az egyéni érdekét érvényesítés előtt.
Most ennek ehhez egy kicsit hasonló az a modell, amit a Olson képvisel, szintén közgazdász.
Kollektív cselekvés logikája.
Ez előbb, vagy korán Magyarországon még a vállalkozás konszolidált éveiben a többi füzetekben jelent meg, és aztán új kiadáson született, majd megadom, hogy önöknek mely fejezeteket kell elsajátítani, mert ugye volt egy ilyen kérés, hogy jelöljen meg, hogy mit is kell ebből elolvasni, nekem nincsen meg az új kiadás sajnos, hogy ezt majd ilyen manuális módon fogjuk megoldani majd az óra után. Jó, ez a könyv, ez egy olyan koncepciót jelenít meg, amelyik leszámol azzal az előfeltételezéssel, hogy az emberek automatikusan hadba szállnak bizonyos nagycsoportok szintjén jelentkező problémák megoldása érdekeik érvényesítése érdekében. Tehát ugye a modern társadalmakban létrejöhetnek érdektervezetek, egy plurális, nem totalitárius rendszerben, ahol bizonyos fajta szervezkedési szabadság van, például szakszervezetek létezhetnek. Mit lehet tapasztalni? Az, hogy vannak olyan jószágok, kollektív javak, Olson terminológiájával éljünk, amelyek nagy csoportok számára hozzáférhető kívánatos jószágok, és amelyekből nem lehet egyéneket azt szerint kizárni, hogy részt vettek erre kihívásában vagy nem. Tehát itt a politikai harc révén megszerezhető jószágok egy része inkluzív, másik exkluzív. Exkluzív az, amikor ki lehet valaki zárni egy jószág megszerzéséből. Mondjuk például, ha egy sztrájk indul egy gyárban, akkor nagyon nehéz elképzelni azt, hogy a sztrájk révén kiharcolt béremelés az csak azokat illesse meg, akik sztrájkoltak. Hát általában általános intézkedéseket szoktak kutakozó mozgalmak nyomán elfogadni, amikor is minden dolgon, hogy a dolgozók bizonyos csoportjai egységesen harcolhatnak ki, jutnak valamilyen előnyhöz. Tehát itt vannak ilyen fajta jószágok, amik kollektív harcnél szerezhetik meg, ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja, hogy az érintettek közül nem mindenki vett részt a jószágok kiharcolásában. És ennek kapcsán vezeti be Olson a potyomtas fogalmát. Tehát az, aki úgy evez be az előnyök világába, hogy nem szurkolja le a saját személyes hozzájárulását. Nem vesz részt a kollektív érvényesítésben. Ugyanis a nagy kollektívákról van szó, mondjuk egy vállalati 300 vagy 1000 fős csoportról, vagy akár a magyar közalkalmazottakról, és ezek érdekében szerveznek ilyen-olyan akciót, akkor tulajdonképpen ezeken a tömeg megmozdulásokon általában nem derül ki az, hogy ki van ott és ki nincs ott. Nem szoktak műsorolhatást tartani. Mindenki gondolhatja azt, hogy én nem megyek el, mert én inkább megünneplem a barátom születésnapját, viszont azért biztos lesznek ott mások is. Tehát a kutyautas egy ilyenfajta racionális megfontolás. Érvényes, hogy túl nagy a költsége annak a politikai akcióban való részvételnek, túl nagy erőfeszítést igényel, és amúgy is nagy csoportról van szó, hát biztos elmenik mások is, mert erre számítva távol tartja magát az akciótól. Tehát itt megint csak a racionálisan kalkuláló homo economicus modelljével van dolgunk, és ez sok mindent megmagyaráz. ugyanakkor az oldani modell arra is felfigyi a figyelmet, hogy ennek ellenére vannak, akik elmennek a gyűlésekre, sőt, vannak, akik szinte főhivatást erően szervezik az elégedetlenséget, a társadalmi aktivisták, a főkolompozók, a szakszervezeti vezetők, egyesületi vezetők, ugye szervezetek vezetői, majd miért mennek el? És azt mondja Holzon, hogy ők szelektív előnyökben részesülnek. Tehát a modern társadalmakban a politikai részvételnek bizonyos járulékos hozamai előnyei is lehetnek, és ezt is figyelembe kell venni a tömegmozgalmak létrejötte kapcsán. Milyen előnyökre gondolhat az ember? Intézményesített társadalmak esetében ugye a szakszervezeti aktivisták egy idő után szakszervezeti bürokratává válnak, nem olyan értelemben, hogy aktatológatók feltétlenül, hanem olyan értelemben, hogy a politikai szervezetként felfogható szakszervezet fizetés nincs számukra. Vagy legalábbis külön előnyökhez juttatja őket. Egy jobb fogyasztói társadalomban a szakszervezeti aktivisták legalább munkaidő kedvezményben részesülnek. Tehát valamiféle kedvezményeket biztosít a politikai szervezet, szakszervezet a tagoknak, és ezen belül főként a vezetőknek. Lehet nézni a társadalmi mozgalmakat, nagyon gyakran megfigyelhető az, hogy összekapcsolnak bizonyos materiális előnyöket, és egyúttal képviselnek ezzel egy időben harci célokat. Tehát ugye például az itt működő pedagógus szakszervezet is szervez ügyvédeket, azon túl, hogy harcosan védi a mi béreinket, és ettől olyan temekül keresünk. Tehát ez a fajta dolog, ez mi a magyar szakszervezeti mozgalomban is tetten érhető. Ez a hagyomány, hogy extra szolgáltatásokat nyújt egy civil szervezet, a szülői szervezetek Franciaországon például tanulóbiztosításokat kínálnak. Tehát vannak ilyen fajta előnyök, amiket a tagoknak, és főként pedig az aktivistáknak kínálnak. De ha figyelembe veszünk úgy jönnek a tőkeáltáltási elméletét, akkor könnyen beláthatjuk, hogy a tisztán materiális előnyök mellett egyéb előnyére is járhat a társadalmi aktivitás. Szokták azt is mondani, hogy nagyon gyakran magányosok kínálják ezt a társadalmi mozgalmakban. Ezt nem minősíteném, de mondjuk azért van egy olyan dimenzió, hogy a mozgalmi élet az egyfajta társas együttlétet is jelent. Személyes kapcsolatban. A termelésben apró portánként dolgozó szervező ember számára egyfajta fontos mozdanat lehet az, amikor elmegy valamilyen megbeszélésre és odafigyelnek rá. Tehát egyfajta személyes megnyilvánulásra nyílik lehetőség, az általa vallott érdekeket, értékeket megerősítő rituálék is a kollektív érdekérvényesítés mozdanatai. Sokat lehet tanulni ezekből. Tehát az érdekharcokban való részvétel révén meg lehet tanulni egy kicsit, vagy lassanként azt, hogy hogy működik a vállalat, hogyan tervezik a folyamatokat, milyen szabályozások vannak. Tehát egy intellektuális tanulási folyamatként is felfogható ez a politikai részvétel. Kapcsolatépítés, kapcsolatteremtési dimenziója is van a politikai harcban való részvételnek, ami aztán kamatoztatható hosszabb távon. Ha megnézünk önök karriereket, láthatjuk, hogy társadalmi elégedetlenségi mozgalmakban résztvevők, milyen fényes karrierek tudnak a Magyarországon, elég mondjuk Pokorni Zoltán esetét vettük, aki szakszervezeti vezető volt a PDF évén, és aztán most megy már ugye az egyik potenciális kormánypárt, egy ilyen hasonló benne tudja is.